Azt gondolom, hogy akkor el is kezdhetjük az előadást. Ugye, hát most ennyien vagyunk, mert egyébként nem tudtam tartani a periódikus rendet. A Pécsi Tudásközpontban van sorozatom, és ott felbojdult a rend, tehát nem tudtak más időpontot adni, ezért itt a miskolci időpontokat is egy kicsit fel kellett forgatni. Azért van ez a kis szórólap, amely jelzi, hogy október 31, az se valami kedves időpont. Máshol vannak az emberek október 31-én, de hát ennyit tudtam most ebben a fél évben felajánlani, és november 21, tehát ez a három időpont. Kedves hallgatóink, a mai témánk a szabadság, felelősség, megítélés és ítélet bibliai tanításának a kérdése. Ezek roppant fontos nagy kérdéskörök. Igyekszem röviden, áttekinthetően, egymástól szétválasztva és gyakorlati példákkal is fűszerezve egy kicsit ezeket a kérdésköröket megközelíteni. Nem tudom, hogy önök figyelemmel kísérik-e, hogy a szabadságról általában milyen felfogás terjedt el nálunk is Magyarországon az elmúlt évtizedekben. Én úgy látom, hogy ha a szabadság kérdése elvileg szóba kerül, hogy eszmeileg tisztázzuk, hogy mi ez, hogy szabadság, mert a szabadság mindenkinek rendkívül fontos értéklet, akkor az emberek általában arra hivatkoznak, hogy akkor vagyok szabad, ha azt csinálok, amit akarok. Most nagyon röviden mondom, és tőről metszetten, hogy általában az emberek a szabadságot azzal azonosítják, hogy az akarat legyen szabad, és én azt csinálhassak, amit akarok, beleértve természetesen, és sokszor főleg ebbe azt, hogy a rosszat is kipróbálhassam. Mert hát az olyan unalmas élet, hogy csak jót tegyen az ember. Az már sokkal izgalmasabb, feszültségteljesebb élet, hogyha a rosszat is ki lehet próbálni. Mint hogyha a rossznak köszönhetnénk a szabadságot. Nem tudom, hogy önök milyen beszéd formákba elegyedtek bele ilyen szabadsággal kapcsolatos kérdésköröknél. Járom az iskolákat is, ahol a fiataloknak ugye fő érték ugye a szabadság. Több helyen megfordulok, és sokszor előkerül ez a kérdés, és lépten nyomon azt tapasztalom, hogy egyrészt tehát az emberek a szabadságról úgy hajlandó vesz, hogy akkor vagyok szabad, hogy azt csinálok, amit akarok, és mintha a filozófia történet is ezt alátámasztaná, mert ugye akarat szabadságról beszélünk, meg szabad akaratról beszélünk, tehát ezek a fogalmak alakultak ki az elmúlt évszázadokban, és főleg az emberek, mintha azt mondanák, hogy ha jót is, meg rosszat is tehetek, akkor vagyok szabad. Ha csak a jót teszem, akkor nem vagyok szabad. Ezt fordítva nem sokat szoktam hallani, például azt nagyon kevés ember mondja, hogy ha rosszat teszem, akkor veszítem el a szabadságomat. Inkább az emberek a jótól félnek, hogyha a szabadságról beszélnek. Ezt azért bocsátottam előre, mert a Bibliának erről a kérdésről való felfogása, ahogy sok esetben is ezt tapasztaljuk, homlok egyenes mást, mint az emberi gondolkodási. Itt is arra bukkanunk, hogy a Biblia nem véletlenül mondja mind a 66 könyvében, hogy térjünk meg, hogy változtassuk meg a gondolkodásmódunkat, mert a gondolkozásmódunkban van a legtöbb tisztázatlanság és rendezetlenség. Például a Biblia alaptanítása az első megnyilvánulásra vonatkozóan az, hogy akkor szabad az ember, ha jót teszi. Ugye a híres kijelentése Pál apostolnak az első korintusi levél 6., megismételve a 10. fejezetében, hogy minden szabad nékem, de nem minden használ. Minden szabad nékem, de nem minden épít. Tehát a Biblia nagyon egyszerű hétköznapi nyelven arra hívja fel a figyelmünket, hogy szabadok akkor leszünk az életben, hogyha megtanulunk jót cselekedni. Hogy honnan tudjuk, hogy mi a jó? Ha megtanulunk gondolkozni, utána járni a kérdéseknek, és ugyanitt János Evangélium a 8. fejezetében mondja Jézus, az igazság szabadokká tesz titeket. Tehát a szabadság nem önmagában álló kategória. A szabadságot nem lehet más emberi értékektől különválasztva kezelni. Minden szabad nékem, egy keresztény embernek minden szabad. Lehet ordítozni is. Lehet kiabálni is. lehet megsértődni, lehet haragudni, gyűlölködni, minden szabad. Csak egy keresztény ember ezeket nem teszi. Miért nem teszi? Azért, mert tapasztalatból tudja, hogy a rossz megnyilvánulások nem építik a szabadságot, hanem lerombolják. János 8-ban mondja Jézus, hogy aki bűnt cselekszik, szolgája lesz a bűnnek. A szolgaság meg más állapot, mintha valaki szabad lenne. Tehát a jó követése felszabadítja az embert, a rossz követése gúzsba kötés, rabszolgaságba taszítja az embert, bár a rossz mindig a szabadság látszatával közelíti meg az embert, a kísértések soha nem arról szólnak, hogy közd magad gúzsba, és kövesd el ezt a rossz dolgot, hanem hogy merjél rossz lenni, merjed megtenni ezt, mert nem lesz ennek rossz következménye. Tehát egyrészt a Biblia erre a kérdésre, hogy mi az, hogy szabadság, azzal válaszol, hogy a szabadságot soha nem szabad elszakítani a jó, a helyes, az igaz kérdéskörétől. Minden szabad nékem, de nem minden használ. Minden szabad nékem, de nem minden épít. Kérem is sokszor a kedves hallgatókat, hogy ilyen egyszerű Biblia verseket jegyezzenek meg. Majd megtesznek látni, hogy ez milyen életet él az életünkben. Hogyha így megjegyzem, hogy minden szabad nékem, de nem minden használ. Minden szabad nékem, de nem minden épít. Ez az emberi élet számos helyzetében, hogyha eszünkbe jut, és belekerülünk olyan helyzetekbe, amikor segít ez a megfogalmazás, segít valamit nem elkövetni, és segít valamit követni, akkor látjuk ennek majd a gyakorlati hasznát. A másik dolog pedig az, amit erre a közkeletű szabadság felfogásra mond a Biblia, hogy a szabadság soha nem az akaratnál dől el. Az akarat az egy végrehajtó tényező az életünkben. Akarok így beszélni? Akarok így cselekedni? De mi van emögött? Hogy hogyan gondolkozom, és az értelmem milyen állapotban van. A Biblia azt mondja, hogy a legszabadabb az ember az értelmében, a gondolkodásában. Így egy nagyon erős koponya védi azt, hogy ne lássanak bele az elménkbe. Belül mindent meggondolhatunk. És nagyobb következmények nélkül. És jó lenne belül sok mindent végig gondolni, mielőtt beszélnénk kérdésekről, meg mielőtt cselekednénk dolgokat, mert belül nagyon nagy a szabadságunk, és ha végig gondolok valamit, és látom, hogy minden szabad nékem, de nem minden használ, és nem minden épít, akkor nem fogok olyan dolgokról beszélni, amelyek az embereket provokálják, vagy amelyek az embereket rombolják, még kevésbé fogok olyan dolgokat tenni, amelyek sem magamat nem építik, sem a másik embert nem építik. De ezt a gondolkodásban lehet eldönteni, és ha az ember ragaszkodik ahhoz, hogy a fölismert igazságait akarja követni az akaratával, akkor az ember egészséges lény lesz. Erre mondja, tehát még egyszer ismétlem a Bibliát, hogy térjünk meg, hogy a gondolkozásunknak kell megváltozni, tanuljunk meg úgy gondolkodni, hogy Isten. Isten mindent megtehet. De egy valamit soha nem tesz meg. A rosszat. Isten mindent kipróbálhatna. Minden a hatalmában állna. Semmi nem korlátozza a hatalmát, de a rosszat soha nem teszi meg. Soha. Ha megtanulunk úgy gondolkozni, hogy egy lény, aki csak jót tesz, hogy gondolkodik egy lény, aki csak jót tesz, akkor olyan bepillantásunk lehet az életbe, hiszen ő teremtette az életet, és az életet nem arra teremtette, hogy az életet tönkretegyük, leépítsük, hanem az, hogy az életet fejlesszük, és az életet kivirágoztassuk. Tehát milyen lehet egy olyan lénynek a gondolkozása, aki soha nem bocsátkozik bele a rosszba, tapasztalatból soha nem próbálja ki a rosszat. Ha ennek a lénynek a gondolkozását megértjük, akkor a mi életünkben is a gondolkozás fogja az akaratot irányítani, és nem fordítva, ahogy az ember életben látjuk, és nem csak a kisgyerekeknél, hogy az akarat irányítja a gondolkodást. Sokszor a felnőttek rosszabb gyerekek, mint a gyerekek, mert az emberek előbb akarnak valamit, foggal körömmel ragaszkodva hozzá, és sokszor az élet végén gondolják meg, hogy az egész életet ezért rontották el. Nem az elején kellene meggondolni? Tehát a közkeletű vélekedéssel szemben a Biblia 280 fokkal ellentétes véleményt mond ki. Még egyszer hangsúlyozom először is azt, hogy a szabadság az akkor létezik, hogyha jót teszünk. És azért vagyunk mi szabadok, és azért lehet azt mondani az ember, hogy szabad, mert nincs olyan élethelyzet, amelyben jót ne tehetnék. Olyan élethelyzet van, hogy politikai pártot nem tudunk alakítani, mert mondjuk az 1970-es években nem lehetett Magyarországon, csak egy politikai párt volt. De attól én nem voltam gúzsba kötött, hogy én nem tudtam még alakítani 10 pártot. Vietnámi barátom akkor mindig azt mondta, tudod, Vietnámban van egy közmondás, elég nekünk egy párt is, csak azt viseljük el. Nem kell nekünk 2 párt, 5 párt, 10 párt, 20 párt, de sokszor az emberek úgy érzik, hogy a szabadság az egyenlő a politikai szabadság. Ez nem igaz. A szabadság, ha én az emberi életben bármikor tehetek jót, akkor mindig szabad vagyok. Ugye, hogy elkezdjük olvasni a Bibliát, egy nagyon ismert történetre hadd hivatkozzam önöknek. Elkezdjük olvasni a Bibliát. Mivel kezdődik a Biblia? Mózes első könyvével. Mivel fejeződik be Mózes első könyve 14 fejezeten keresztül József élettörténetével? József külső viszonyait tekintve, az élete külső viszonyait tekintve, hányszor nem volt szabad? Hát kútba dobták, hát a kút mélyén nem valami nagy szabadság várja az embert. Eladták Egyiptomba, tehát egy rabszolgát se várja valami nagy szabadság. Utána, hogy becsületes volt és nem tört házasságot Potifárnével, börtönbe vetették, és 2 évig ott volt a börtönben. Hát a börtönben lenni nem a szabadságnak a ne továbbja. De József szabadnak érezte magát a kút mélyén, Potifár házában, sőt a börtön mélyén is. Hát talán a legszebb történet a börtön mélye, ezt sokszor föl szoktam idézni, hogy József a börtönbe kerül, tehát semmit nem tehet, tehát gondoljuk el, börtön, senkivel nem tarthat kapcsolatot, de ő szabad ember maradt a börtönben is. Ez hogy nyilvánult meg az életében? Honnan tudom ezt? Hogy merem én ezt kimondani, hogy József a börtönben is szabad maradt? Mert a börtönben is lehet jót tenni. Amint behoztak 2 rabot, a főpohárnokot, a fősütőmestert, és látta, hogy rendkívül lehangoltak, József kezdeményezett, és megszólította őket. Miért olyan komor ma a ti orcátok? Ez mutatja, hogy József mennyire szabad ember volt. Nem önmagával törődött, nem önmagát sajnálta, hanem szabadságában állt volna magával foglalkozni, a sebeit nyalogatni, és szabadságában állt a másik embernek valami jót adni. És mit döntött, hogy a másik embernek ad valami jót? Hát itt ennyi jót tudott tenni, érdeklődött, vigasztalt, megfejtette az álmaikat, és elmondott nekik olyan dolgokat, amelyeket talán az életben soha nem hallhattak. József nem volt szolgaember. Az emberek sokszor a szabadságot külső meghatározottságuktól várják. Ez nem így van. Külsőleg mindannyian, hogy beleszületünk ebbe a világba, elég erős kényszerek között nevelkedünk fel. Hát sokan például lánynak születnek, és nem férfinak, és egész életükben ezen panaszkodnak, és viszont, bár az előbbire több példát tudok, mint az utóbbira. Sokan nem olyan jó tájegységen növekednek fel, vagy nem olyan szerencsét családi körülmények között, és azt mondják, hogy hát tudod nekem, milyen volt a gyerekkorom, meg hát milyen borzalmas volt az én életem, meg rossz volt az irodalomtanár, én azért gyűlölöm a verseket, mert elvette a tanár tőle a kedvemet. Hát ilyeneket mondanak az emberek. Nagyon erős meghatározottságok ezek. Na de ha külsőleg nem vagyunk is mindig tökéletesen, hogy úgy mondjam, partalanul szabadok, a szabadság az elsősorban belső dolog. A szabadság az az, hogy tehetem a jót, és tehetem annak ellentétét. De a jót teszem, és melyik állapot akadályozza meg, hogy én a jót tehessem. Talán többször elmondtam önöknek, de ne haragudjanak, hogyha még egyszer elmondom, hogyha megkérdeznék tőlem, hogy az életben kivel találkoztam, olyan esettel, aki a legkeményebb külső kényszerek között élte végig az életét, akkor én egy kiskunhalasi Feri bácsira hivatkoznék, akitől egyszer levelet kaptam, hogy menjek el hozzá, mert föl akarja használni az előadásoknak a felvételeit, nem csak a magnófelvételt, videófelvételt is. Becsengettem ott Kiskunhalason a házába, jött a felesége, beengedett, előszobába levetettem a kabátomat, betessékelt a szobába, hogy ott a férjem már várja önt. Belépek a szobába, és üres a szoba. Mondom, jó napot kívánok. Hallom a hangot, hogy jó napot kívánok. Körbenézek, sehol nem látod. Hol van a férje? kiságyra lettem figyelmes a szobában, gondoltam, hogy gyerek, unoka, vagy aztán unoka, mert idősebb volt ez a Feri bácsi. Aztán a feleség jön, látja az én téblábolásomat, és azt mondja, hogy a férjem a kiságyban van. Egy olyan betegsége van, hogy gyerekkorától fogva csak feküdni tud, és a fekvésben sem mozdíthatja a fejét jobbra vagy balra, csak fölfelé tud nézni. Kérem, hajoljon föléje, és úgy tud vele beszélni. Hát akkor már kicsit remegő lábakkal mentem oda, mert ilyennel ugye nem találkoztam, hogy valaki 60 éves, és az egész életét, mint egy kisgyermek, így töltötte. Voltam én Budapesten Heine Medinesek szanatóriumában, akik vastüdővel lélegeztek, láttam az életben különböző kacifántos dolgokat, de ilyen, hogy a Feri bácsi fölé hajolok, és egy ilyen kis ember nekem elkezd beszélni mosolyogva, hogy ő így tanult meg angolul, van neki egy középfokú angol vizsgája, de ő hallgatta ezeket az előadásokat, és őt az döbbenti meg, hogy Kiskunhalason hány gyerek nevelődik család nélkül, értelmes emberi szó nélkül. Ő szeretné felhasználni ezeket a hangkazettákat a fiatalok egybegyűjtésére, hogy ő meghív 10-15 ilyen gyereket az ő nappaliába, és ott a felesége betesz majd egy DVD-t, nézzenek meg egy ilyen előadást, és akkor beszélgessenek ezek a fiatalok el. Hát egy torokszorító élmény, hogy valaki 60 évig fekszik így, úgy kell pelenkázni, kibe venni, közben leérettségizett, megtanult angolul, de nem is ezt akartam kiemelni, hanem azt, hogy őt bántotta a kiskunhalasi gazdátlan gyerekek sorsa, és tenni akart értük valamit. Hát akkor mitől nem szabad ez az ember? Meghajtom a fejemet. Hát külső körülményeiben maga a nem lét. Belső körülményeit tekintve pedig maga a legcsodálatosabb példakép, hogy íme az ember mire képes, hogyha valaki a szabadságát a jóra használja. De miért nagy téma az emberi világban mindig az, hogy hát most milyen rosszat lehet el, Nógrád megyében hallottam, az jó, unalmas, lapos, rossz, add ide, hol van, mondják nekem a falon. Jó dolog, unalmas, lapos, mit foglalkozom én a jó? Segíteni embereken, szeretni embereket. Lejárt lemez, unalmas. Hogy kell egy kicsit lopni, csalni, házasságot tűnni, az olyan izgi már. Meg hát ezzel van tele a tévé is, meg minden, mi is csináljuk ezt, próbáljuk meg, hogy hogyan nem szakad ránk a mennyezet. Tehát tetszenek érezni, hogy itt ezen a területen rendet kell teremteni a fejünkben. A szabadság az egy belső dolog, és nem egy külső dolog. Én nem azóta vagyok szabad, hogy Magyarországon kiütött a rendszerváltás. Azelőtt is szabad voltam. Szabad volt eladni a lelkemet, mondjuk karrierért, vagy bármi másért, és szabad volt ragaszkodni a meggyőződésemhez, akkor is, hogy főosztályvezetőnél tovább senki nem jutott, hogyha ragaszkodott a hitéhez, vagy lelkéhez. Szabad volt, nem? És ki úgy döntött, hogy ahogy döntött, ezt végig kell gondolni, és úgy vélem, hogy ezek a Biblia versek meg kell, hogy maradjanak bennünk, hogy minden szabad nékem, de nem minden használ, minden szabad nékem, de nem minden épít. Aki a bűn cselekszik, szolgálja a bűnnek, akiket a fiú megszabadít, valósággal szabadok lesznek, és az igazság tesz szabaddá benneteket. Ezek Jézus Krisztusnak és az apostoloknak, Pál apostolnak olyan kijelentései, hogy én ezeket nem tudom, én mindenféle, ha mondjuk etikát én írhatnék, próbáltam írni, de hát azt már 20 év előtt se fogadták el, most még kevésbé fogják elfogadni. Én úgy gondolom, hogy ilyen alapkérdéseket kellene ma az etika oktatásban is helyre tenni. Nem föltétlenül azt kellene az 5. osztályos gyerekek tudomására hozni, hogy a Kun Béla zsidó volt. Nálunk ilyen az etika oktatás. Hanem ilyen alapkérdéseket kellene helyre tenni, hogy kérem, mi az, hogy szabadság, nem is szólva arról, hogy a Biblián kívül, ha csak a magyar költészetet nézem, tetszem tudni, kitől idézek? Ifjúságom, e zöld vadont szabadnak hittem, és öröknek. És most könnyezve hallgatom, a száraz ágak hogy zörög. Idéztem ezt a verset. Ifjúságom, ez zöld vadont, szabadnak hittem és öröknek. Mindenki a gyerekkorában az egész világot keblére ülelni, szabadság, a legnőbb érték, hát a gyerek olyan féktelen szabadság vágyat hordoz magában, ifjúságom ez zöld vadon, szabadnak hittem és öröknek, hogy végig ki fog tartani ez a gyerekkor és az ifjúság, mert szabadság nélkül nem lehet élni. De sajnos ugye ez a költőnk se csak egy bizonyos szintig tisztázta, hogy mi a szabadság, de ez már elég volt, hogy egy ilyen nagy verset megírjon, mint ez a talán eltűnök hirtelen, miként az erdőben a vadnyom. Elpazaroltam mindenem, amiről számot kéne adnom. Már bimbós gyermektestemet szemmaró füstön szárítottam. Bánat szedi szét eszemet, hogy jaj, mire is jutottam. Dacból se fogtam föl soha értelmét az atyai szónak. Majd árva lettem, mostoha, s kiröhögtem az oktatómat. Ifjúságom ez zöld vadont, szabadnak hittem és öröknek, és most könnyezve hallgatom, a száraz ágak hogy zörögnek. Írja 30 évesen. Könnyezve, meg mint egy öreg ember, aki elrontotta az élet. Ez József Attila egyik legnőbb verse. Talán eltűnök hirtelen. Vagy melyik magyar költő írja azt, hogy vezessen hozzád a szabadság, így kérem olykor, aki vár, mert nem annak kell az imádság, ki Istent megtalálta már. Ez is nagyon nagy vers. Ez az Elbocsátott vad című hatalmas vers, ami úgy kezdődik, hogy nem hiszek az elrendelésben, mert van szívemben akarat, s tán, ha kezem másképp legyintem, a világ másfele halad. Mégis érzem, valaki néz rám, visz, őriz ezer baj között, de nem hagy nyugton, bajt idéz rám, mihelyt gőgömben renyhülök. Ez a valaki tán az Isten, akitől bújni hasztalan. Nem hiszek az elrendelésben, de van egy erős ős uram, már gyermekként vermébe ejtett, mint bölcs vadász gyenge vadat, elbocsátott, de nem felejtett, szabadon se vagyok szabad. Ez is egy nagyon nagy vers. Ki a költő, aki az Elbocsátott vad című verset írja? Babits Mihály. Kérem, hogy ezeket a nagy verseket a könyvtárban mindenféle proklamációt tehet az ember, most kitűzzöm a lobogót, tessenek elolvasni Babits Elbocsátott vad és József Attila talán eltűrök hirtelen szívesen. Nagyon nagy vers. Nagyon nagy, kifejezhetetlenül nagy versek. Ezeket is érdemes megjegyezni, mint a Biblia igéket. Tehát nem tudom, hogy tetszenek-e fogni most már a kérdéskört, hogy milyen nagy bajba vagyunk, hogyha a szabadságról beszélünk. Az emberek szabadságon az akaratszabadságot értik, a Biblia szabadságon a gondolatszabadságot érti. Az emberek azt mondják, hogy amit akarok, tehessen meg, a Biblia azt mondja, először gondold meg, hogy mit akarsz tenni. Az emberek küzdenek, hogy az akaratukat véghez vihessék, és az emberi történelemben melyik az utolsó szabadságjog, amire csak a korunk 2000 éves tusakodással, csak a korunkban nyílott lehetősége a gondolatszabadság. A sajtószabadság is korábban volt. A vallásszabadság is korábban volt. A lelkiismeret és gondolatszabadság, hogy én például ezt önöknek elmondhassam. Mert 30 évvel ezelőtt nem mondhattam volna itt el, ha lett volna itt épület, de mondjuk a Horthy rendszerben sem mondhattam volna. És lehet, hogy holnap után már ebben a rendszerben sem mondhatom. Ezért küzdeni kellene, hogy legalább a gondolatok szabadon megközelíthessék a másik embert, főleg az olyan gondolatok, amelyek arra hivatkoznak, hogy Isten úgy teremtett bennünket szabadnak, hogy a szabadság belső szabadság, és kívül hiába korlátozzák az embert, korlátozták Józsefet, korlátozták Feri bácsit, de ők szabadok maradtak. A szabadság az egy belső dolog, és önöket is kérem arra, mindig kérem a hallgatókat, hogy ne menjenek az utcára tüntetni, mert az a szabadság, amit az utcán lehet kivívni, az nem szabadság. A szabadság az a helyes gondolkozással, a jó döntésekkel elért szabadság. Megyek a másik kérdéskörömre. Ha az ember szabad, akkor természetes, hogy az érme egyik oldala a szabadság, megfordítom az érmét, mi van a másik oldalon? Platonnak van egy híres mondása. Az a felelős, aki választ, az Isten nem felelős. Az a felelős, aki választ, az Isten nem felelős. A szabadsággal mindig együtt jár a felelősség. De itt megint nagy bajok vannak. Mert a mikorunkban a közgondolkozás, a hétköznapi emberek gondolkozása az, hogy szabadság az kell, felelősség nem kell. Mint hogyha ez nem az érme két oldala lenne. Mint ha azt mondja, az érme egyik oldalába kell, de a másik oldalát eltüntetem. De ez nem jó, nem megy. Hát ez képtelenség. Hát ha nem lennék szabad, akkor felelős se lennék, mert akkor mindig oda lökne az élet, ahova nem akarok menni. De ha én szabad vagyok, belülről eldönthetem, hogy jobbra vagy balra megyek, és én a jót választva a szabadságban növekszem és erősödöm, akkor nekem felelősségem az, hogy miről beszélek az embereknek. Felelősségem az, hogy milyen magatartást tanúsítok a gyerekeim vagy az ifjabb nemzedékek előtt. A szabadsággal együtt jár a felelősség. Mondom, ha nem lennék szabad, hanem állandó kényszerek alatt kellene én, akkor nem lennék felelős. De milyen érdekes korban élünk, hogy ma az embereknek a legnagyobb igényük a szabadságra van, minden mennyiségben, hogy azt tehessenek, amit akarnak. De amikor valaki megkérdezi tőlük, hogy hát igen, te azt teszed, amit akarsz, de hát nem érzed magad felelősnek azért, hogy a gyerekedből mi lesz? Vagy a környezetedből mi lesz? Akkor azt mondják, hogy hagyjanak békén, mindenki azt csinál, amit akar. Felelősség tulajdonképpen az csak annyi van, hogy mindig vágyakozzunk erre a teljes, partalan szabadságra. A Biblia itt is mást mond. A Biblia azt mondja, hogy ha szabadok vagyunk, ha szabad döntéseket hozhatunk, akkor megítélhetőek vagyunk. Megítélhetőek vagyunk. Ha mondom, a kényszerek hatás alatt cselekedünk, nem lennénk megítélhetők. Egy fadarab nem megítélhető, mert az ember odébb löki, és hogy mi bajt csinál a fadarab, az nem az ő felelőssége, hanem azé, aki odébb lökte. De mi emberek nem olyanok vagyunk, hogy ha egy másik ember nekem rosszat tesz, és én azért, mert egy ember nekem rosszat tesz, jól rosszat teszek a másik embernek is, ez nem igaz, mert ha valaki nekem rosszat tesz, nem szükségszerű következtetés ebből, hogy én is rosszat tegyek egy harmadik emberrel. Tehát az embernek a szabadsággal együtt megvan a hatalmas felelőssége, és erről a felelősségről az embernek számot kell adnia. Ezért idézem önöknek a Bibliának egyik leghíresebb versét, Jelenések könyve 14. fejezetében van. Azért mondom, hogy leghíresebb verse, mert a Bibliában vannak olyan kijelentések, amelyet maga a Biblia lokalizál, megmondja, hogy ezt milyen kornak kell hirdetni, és Jelenések könyve 14. fejezete épp a mikorunkról szól. Ha most erre ugye nem tudok külön foglalkozni, de aki elolvasta a kis könyvemet, a miről szól a Jelenések könyve, ott végigmegyek ezen a 22 fejezeten, és elemzem, hogy a Jelenések könyvének mely fejezetei szólnak különösen a mi mostani 21. századbeli korunkról. Ezt külön is megírtam a Bibliai Proféciák korunkról című könyvben. Akkor annak utána tud járni, most hát el kell, hogy higgye nekem, hogy a Jelenések könyvében, a 14. fejezetben maga Isten határozza meg, hogy ma egy keresztény embernek mit kell mondani más embereknek, akik még nem ismerték meg a kereszténységet, vagy akik ateisták, vagy buddhisták, vagy muzulmánok. Ma mi a keresztény üzenet a mai világnak? Ez így kezdődik. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Mert eljött az ő ítéletének órája. Ezzel kezdődik ez a felhívás. Azt mondja ott Jézus Krisztus a Jelenések könyve szerző, hogy ma, aki keresztény, és keresztény életet akar élni, követni akarja Jézust a mai világ keretei között, és más embereket is meg akar közelíteni, szeretettel, odafigyeléssel, hogy megismertesse velük Jézus Krisztus útját, ezt kell mondani az embereknek, ez a rövidített summája egy keresztény mai üzenetének, három ilyen üzenetet mond a Biblia, ez az első üzenet, hogy féljétek az Istent, néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Tehát, hogy tiszteljétek az Istent, az Isten a nagy, és nem ti vagytok nagyok emberek. Ugye a mai világban egy olyan mérhetetlen emberkultusz van, hogy azt ki sem lehet mondani. A Protagorasz, a görög bölcs mondta 2400 évvel ezelőtt, hogy minden dolgok mértéke az ember. Ezt a mai korra úgy lehetne alkalmazni, ma azt mondják, hogy minden dolgok mértéke a zagyva és gonosz ember. Hiszen ezeket állítják oda az emberek elé példaképül, mindig a csúnya szót is meg kellett tanulnunk, a celebekről van szó. A celebek sora mondjuk Nagy Sándortól, Napóleonon, Hitleren, Sztálinon keresztül a mai nagy Hitlerekig és Sztálinokig vezet, akár politikusok, vagy rock szerzők, vagy nem tudom mik legyenek, de egy olyan mérhetetlen emberkultusz van, tessenek meggondolni, hogy ha önök bemennek egy hídlapárushoz, és megkérdezik, hogy mi fogy itt a... Hát az emberek miket olvasnak, vagy mit habzsolnak. Tessenek itt megnézni, már egyre több hírlapárus látom bezár itt most már Miskolcon is, de nekem még mindegyik azt mondta, hogy olvassák a Kiskegyedet, olvassák a... Már nem is tudom ezeket. Tehát a pletykalapokat olvassák, hogy meg kell tudni, hogy az illető milyen fogkefével mossa a fogát, kikivel jár, és nem is tudom mit. Tehát egy olyan alja dolgok, mert ha mondjuk még arról lenne szó, hogy nem tény Tolsztoj, hogy írta meg a feltámadást. Vagy Tolsztoj hogyan akarta az orosz paraszt gyerekeket ingyenes oktatásba részesíteni, vagy szóval nemes dolgokról lennének tele ezek a Kiskegyedek, meg nem tudom én mik, azt még megérteném. Na de az, hogy ki, kivel, hogyan, merre, meddig, 20. válás, 40. abortusz, meg nem, tehát ilyenekről beszélni, hát szóval ezeket még viszonyogva említi is az ember, de nem erről dől a csatorna szenny éjjel-nappal az emberekre. Ugye Jézus egyszer azt mondta a vallási vezetőknek, János Evangélium 5. fejezete szerint, hogyan hihetnétek ti, akik egymástól nyertek dicsőséget. Állandóan egymást magasztalni, emberekről beszélni, és mondom, most már nem is nemes emberi dolgokról, hanem nemtelen emberi dolgokról beszélni. Hogyan hihetnétek ti, akik egymástól nyertek dicsőséget, és azt az egy dicsőséget, ami az Istené, nem keresitek. Féljétek az Isten, tehát tiszteljétek az Isten, néki adjatok dicsőséget. Az Isten a mérték. És mit mond ezután? Mert eljött az ő ítéletének órája. Én most erre szeretném helyezni a hangsúlyt, hogy miért mondja ezután, hogy eljött az ő ítéletének órája, több szempontból is. Az első szempontból azért, mert ha szabad az ember, már pedig mindig szabad az ember, történ minden, a diktatúrában is szabadok az emberek. Belül szabadok az emberek. Tehetnek jót, tehetnek rosszat. Akkor az embert arra figyelmezteti, hogy ember, ha szabad vagy, akkor felelősséged van. Megítélhető vagy. És az Isten meg is ítél. Ahol felelősség van, ott a harmadik lépés, hogy van megítélés. Lehet azt mondani, hogy az emberi életével jól sáfárkodott, jól gazdálkodott, és lehet azt mondani, hogy tönkretette önmagát, és fertőzte a környezetét. Elég nagy különbség. Tehát a felelősség után rögtön jön a megítélés. És én ebben a sorozatban nem is annyira a szabadságról, mint filozófiai kérdésről, nem is annyira a felelősségről, hanem ebben a rövid három részes sorozatban, kedves hallgatók, arról a nagy kérdéskörről akarok beszélni, amitről a legkevesebbet beszél ma a kereszténység is, keresztény egyházak is a legkevesebbet beszélnek, ez a megítélés és az ítélet kérdése. A megítélés és ítélet kérdés. Ezt nagyon széles körülön és alaposan szeretném ebben a három előadásban körüljárni. Mit tetszenek gondolni, hogy jól esik-e az, hogyha erről beszélünk, hogy megítélhető az ember, és az emberi cselekedetek megítélhető. Ez jól esik-e? Vagy az emberek berzenkednek ettől, és azt mondják, hogy hát mindenki azt csinál, amit akar, a bíróságok majd megítélik a köztörvényeseket, de azon kívül, tehát aki belül van a határokon belül, hát azért ne, már a gyerekeket se kell annyira komolyan nevelni, hagyjuk rá a gyerekekre is, ne a felnőtt nemzedék ítélje meg, hogy mi a jó, mi a rossz, majd a gyerekek megtanulják a saját kárukon. A felnőttekkel kapcsolatban pedig a szemethúnyás magatartása az általánosan elterjedté vált, hogy senki semmit ne ítélje. Én sokat gondolkoztam ezen, hogy az én életemben is, hogy láttam, hogy mondjuk a 70-es években hogy viszonyultak hozzánk a tanáraink, meg most hogy viszonyulnak meg az emberek egymáshoz, hogy néhány évtized alatt fenekestül fölfordult az élet, hogy sokat gondolkoztam, hogy az emberek miért nem szeretik azt, szeretik az emberek a szabadságot, a féktelenséget, de már nem szeretik a felelősséget, a megítélést pedig egyáltalán nem szeretik. Ha valaki mondjuk azt mondja, nem azt mondja, hogy te ilyen meg ilyen gazember vagy, csak azt mondja, hogy te most egy nagy gazemberséget mondtál, vagy egy nagy hazugságot terjesztesz. Tehát finoman mondja meg a másik ember, nem azt mondja, hogy te egy utolsó senkiházi bitang vagy, de azt mondja, hogy ez a megnyilvánulásod, ez nem áll meg az erkölcs mérlegén. Akkor az emberek ezt kikérik maguknak, erről hallani nem akarnak, ezt udvariatlanságnak és durvaságnak veszik. Gondolkoztam, hogy miért van ez. És én arra meggyőződésre jutottam, hogy sokszor azért van ez, mert megint alapkérdéseket nem teszünk helyre. Itt néhány alapkérdést szeretnék érinteni. Az egyik alapkérdés, amit mond a Biblia, hogy senki embert nincs jogunk, mint embert egészében megítélni és elítélni. De minden egyes megnyilatkozása megítélhető kell, hogy legyen, és meg is kell ítélni az emberi megnyilvánulásokat. Tehát itt összetévesztenek az emberek valamit. Az emberek joggal félnek attól, hogy en bloc megítélik őket, mert senkinek nem esik jól, hogy azt mondják, hogy te marha. Az én gyerekkoromban az volt, te hülye, te marha. Hát ez senkinek nem esik jól, de akkor ez úgy röpködött, mint a... Hát most már durvább dolgok röpködnek, tudom, de ez helytelen. Tehát helytelen egy ember teljes egészében megítélni. Erre mondta Jézus Máté 7:1 szerint, hogy ne ítéljetek, hogy meg ne ítéltessetek. Ez nagyon egyszerű bibliai mondat. Nincs jogom a másik ember teljes egészében, mint embert, mint személyiséget megítélni, elítélni, kárhoztatni, azért nincs jogom, mert én az emberből csak a felületet látom, a megnyilatkozásait, a beszédét, a cselekedeteit, de én azt nem tudom, hogy az a szerencsétlen belül mit küszködik egy rossz tulajdonságával, én csak a rossz tulajdonságát látom. De azt nem látom, hogy már 20 éve küszködik az, hogy azt levetkőzze vagy legyőzze. És méltánytalan dolog azt mondani, hogy te ilyen vagy, amikor ő maga akarja ezt a legjobban legyőzni. Ez méltánytalan dolog. Szeretettelen is, de igazságtalan is. Tehát ezt helyre kell tenni. Nincs jogunk embereket megítélni, de van jogunk, sőt kötelességünk emberi megnyilatkozásokat megítélni. Ezt külön kell választani. Nem tudom, hogy ez érthető-e. Majd utána lehet nyilván visszakérdezni az előadás végén, csak azért próbálom nagyon határozottan és kontúrosan ezeket a bibliai alaptételeket megfogalmazni. A Biblia szerint maga Isten is vonakodik az ember teljes körű megítélésétől. Isten sem akar embert elítélni. Hogy Isten mennyire vonakodik, Péter apostol 2. levele 3. fejezetében van egy érdekes kiszólása a Bibliának, azt mondja, nem késik el az ítélettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, de hosszan tűr mi érettünk, nehogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Ez egy nagyon érdekes bibliai mondat. Az, hogy az emberek, ne gondoljátok azt, hogy Isten nem fog ítéletet hozni. De most ti úgy gondoljátok, hogy az Isten maga is késlekedik, vonakodik, nem akar, mert érzékeny dolog ez, hogy hogy lehetne egy ilyen összetett lényt, mint az embert en bloc teljesen megítélni. Azt mondja, de nem késik el az ítélettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják. Ő hosszan tűr. A Biblia szerint Isten hosszú tűrő, de nem végtelenül tűr. Isten hosszan tűr, de a rosszat végtelenségig nem fogja eltűrni. Mert ha mi azt mondanánk, hogy Isten annyira jó, hogy végtelenségig eltűri a rosszat, akkor ezzel mi Isten magát is rossznak nyilvánítanánk. Mert aki végtelenségig eltűri a rosszat, az lényegileg polgárjogot ad örök életre a rossznak. De Isten nem teremtett rosszat, nem akarta, hogy legyen rossz, a rossz Isten szándéka ellenére jött be a világba, Isten külön figyelmeztette az embert, hogy ne engedje be a világba rosszat, nem Isten a felelős a rosszért, de ezzel együtt Isten nem akar bennünket elítélni, nem akar fölöttünk pálcát ölni. Hosszan tűr minden egyes emberért, azért kapunk jó néhány évtizedet, hogy kiderüljön, hogy kik is vagyunk. És a történelem is azért kap ennyi évezredet, mert Isten hosszú tűrő, így mondja az 1. Korintus levél 13. fejezet 4. verse, a szeretet himnuszában hangzik ezzel a legtisztább, máshol is egyébként, hogy a szeretet hosszú tűrő, jóságos. Ha az Isten szeretet, Istent arról lehet fölismerni, hogy hosszú tűrő, de nem végtelen a türelme. Tehát nincs végtelen, a végtelen türelem lenne a legnagyobb rossz. A hosszú tűrés jellemzi Istent, és Isten egyszer ítélni fog, de jelen pillanatban mindenkinek lehetőséget ad arra, hogy megmutassa, hogy mit kezd a szabadságával. Ezzel a belső szabadsággal. Hogy azt tényleg a jóra fordítja, vagy pedig el akarja tékozolni azzal, hogy állandóan a rosszat próbálgatja. Harmadik dolog. Isten az a lény, aki bennünk a bűnt és a bűnöst külön választja. Isten a bűnt mindig elítéli, sőt azt mondja a Biblia, hogy Isten bűn gyűlölő. Isten gyűlöli a bűnt. Ezt ki kell mondani, ezt az erős kifejezést, mert a Biblia ezt használja, okkal használja, nem véletlenül használja. Isten bűn gyűlölő. De Isten a bűnt és a bűnös mindig ketté választja. Isten a bűneinkkel nem tud megbékélni, ahogy tetszik, a bűneinket gyűlöli, bennünket viszont szeret. Tudom, hogy az első hallásra egy embernek képtelenségnek látszik, de tessenek ehhez hozzászokni. Sok minden nekünk képtelen, ami Isten világrendjében természetes. Nekünk azért képtelen ez, amit előbb kimondtam, hogy Isten a bűn gyűlöli, de a bűnös szereti, mert mi ezt is fordítva csináljuk. Az emberi világban mindig azon kapjuk magunkat, hogy nagyon gyorsan megítélünk bűnökért bűnösöket, de amikor arra kerül a sor, hogy mi kerülünk hasonló helyzetbe, sokszor ugyanazokat a bűnöket elkövetjük, amiért másokat megítélünk. Tehát nagyon megítéljük, hogy valaki türelmetlen, hirtelen, ideges, így mondjuk, hogy már ugye a híres Schopenhauer-i anekdota, hogy Schopenhauer ír egy nagy művet, és azt mondja a szoba lányának, hogy senkit ne engedjen be, míg ezt a nagy művet írja. Mindenki tanácsoljon el. De egy valaki mégis befurakodik a házba, csenget, és a szobalány beengedi a házba, és Schopenhauer annyira feldühödik, hogy durván, szinte tetlegesen bántalmazza a szobalányt és elbocsátja, majd visszaül az íróasztalához, és tovább írja nagy művét, melynek címe a türelemről. Körülbelül mi is ilyenek vagyunk. Másokban látjuk az idegességet, szinte föl, hogy merez ilyen ideges lenni. Miért ilyen türelmetlen? Főleg velem. De aztán, amikor mi magunk kerülünk hasonló helyzetbe, magunkon meg észre se vesszük, hogy mi türelmetlenek vagyunk, azt mondjuk, hogy hát olyan oktondi az a másik ember, mi más lehetnék, mint türelmetlen vele szemben. Mi ennek a jelenségnek a háttere, hogy nem tértünk meg igazán Istenhez. Isten a bűn gyűlöli és a bűnös szereti, mi a bűnös gyűlöljük és a bűn szeretjük. Csak ennyi a különbség. 180 fok. Mi a bűnöst keményen megítéljük, a bűn fölött viszont nem törünk pálcát, azért esünk bele mi is. Ez a harmadik dolog, amit szeretnék hangsúlyozni. A negyedik dolog. Isten akkor hogyan ítél? Hogyan ítél az Isten, hogyha maga is vonakodik ítélni, nem akar a földi életbe belenyúlni, nem akar minden este osztani, szorozni, hogy ma pozitívak voltunk, vagy negatívak, meg hogy az elmúlt héten, vagy az elmúlt egy évben, vagy 10 évben. Nem, Istenről az egyik legfontosabb kijelentés Malakiás könyve 3. fejezetében, a 17. 18. versben hangzik el, az Isten figyel és hallgat. Az Isten figyel és hallgat. És azt nézi, hogy ki az, aki Isten félő, és követi őt teljes meggyőződésből, és ki az, aki pedig szabadságon azt érti, hogy akkor tesz rosszat, amikor akar. És emlékkönyv nyittatnak meg, de az Isten figyel és hallgat, mennyei lények lélegzett visszafolytva figyelünk, hogy az Isten hogy oldja meg az emberiség problémáját. Tehát ilyen csodálatos bepillantások vannak a Bibliában. Malakiás könyve 3. fejezetéhez talán a Jelenések könyve 4. és 5. fejezet áll a legközelebb. Ott is van egy ilyen mennyei jelenet, egy ilyen mennyei tanács az Atyával, a Szentlélekkel, és aztán megjelenik a fiú, de nem mint oroszlán, hanem mint megöletett bárány, ugye ezt külön elemzem, ebben a külön fejezetek vannak erről. Tehát Istenről azt mondja a Szentírás, hogy az Isten figyel és hallgat. De az 50. Zsoltár azt mondja, hogy föl kell az Isten, és nem fog mindig hallgatni. És előtte tűz jár, és utána forgó szél. És az Isten egyszer közbe fog avatkozni, mert hosszú tűrő az Isten, de végtelenségig ezt, ami itt a földön zajlik, nem fogja eltűrni. Egyszer közbe fog avatkozni. 5. pont. A Biblia elmondja, hogy milyen lesz ez a közbeavatkozás, és Isten hogyan fog ítélni. Ugye ezt a legtöbb ember, keresztény ember is Michelangelónak, a Sixtus Kápolna utolsó ítéletéről szokták elgondolni, hogy Jézus majd eljön, egyik pillanatról a másikra különválaszt igazakat és hamisakat. Így is van a festményen a két kéz, ugye láttuk a múlt évi egyik sorozatunkban, ugye Michelangelo ezt döbbenetes erővel fejtik, hogy Jézus jön, mellette ott van Mária, ott vannak az igazak, és egyik kezével fölfelé mutat, hogy lesznek, akik örök életet kapnak az ítéletben, másik kezével lefelé mutat, lesznek kárhozat fiai az ítéletben. És ez sok ember, aki a Bibliát nem ismeri, ez így rögzül a tudatában, hogy az ítélet, az utolsó ítélet, mondjuk így nevezik, bár ilyen fogalom nincs a Bibliában, hogy utolsó ítélet, majd erre is kitérek, az egy szempillantás műve. Mert hát ha Isten, ha van, akkor egyik szempillantás alatt egyeseket föl, másokat lehelyez, rögtön át tudja látni a dolgokat, és megítéli az embereket. Ezzel szemben a bibliai tanítás az, hogy a Biblia nem egy szempillantás alatt mondja el Isten ítéletét. A Biblia azt mondja, hogy az ítélet folyamat. Folyamat. Egyébként az emberi világban is folyamat, mert ugye a statáriumok meg a hadbíróságok kivételével az emberi ítélkezés is évek kérdése, nem? Hát még a periratot összeállítják, még az ügyész fölvértezi magát, hogy hogy fog kiállni, még a legjobb ügyvédeket megszerzik, még a bíróság kitűzi a napokat, és sokszor évek mennek el. Hát van olyan per, ami évekig, évtizedekig tart. Hát ha az ember is ki akarja tisztázni a dolgot, az nem megy egy csettintésre. Tehát az emberi világ is egy folyamat. De Isten világában nem azért folyamat, mert az Isten ne tudna egy pillanat alatt ítélni. Sokszor visszakérdeznek rám az emberek ilyen előadás után, hogy miért folyamat az ítélet? Hát Isten, ha létezik, akkor egy szempillantás alatt meg tud mindenkit ítélni. Nem kell folyamatnak lenni. Én erre csak azt tudom válaszolni, hogy nem azért folyamat a Biblia szerint az ítélet, mert Isten ne tudna rögtön ítélni. Miértünk folyamat? Mert Isten igényeli azt, hogy bepillantsunk az ítélkezés folyamatába. És ezért a Biblia azt mondja, hogy Isten először azokon kezdi el az ítéletet, akik az életben egyáltalán jót akartak tenni. Akik az életet arra akarták használni, ami rendeltetése az életnek. Tehát az életet nem rombolni akarták, hanem építeni. A másik embernek azt adták, amit el is vártak tőle. Tehát Isten először azokat ítéli meg, akik egyáltalán igazságra törekedtek. Ez pontosan így mondja ki Péter apostol első levele, 4. fejezet, 17. verse, tehát ez pontos igehely fogalmi meghatározás. Először az Isten házán kezdődik az ítélet. 1 Péter 4.17. Tessenek saját szemmel is elolvasni. Én mindig bízom abban, hogy ne nekem higgyenek a kedves hallgatók, mert ha nekem hisznek, rég baj van. A Bibliának kell hinni. Ha a Biblia valóban Isten szava, akkor a Bibliában olyan rend van, hogy amit az egyik lapon megértettem, az soha nem fogja megszáfolni a többi 10 000 lap. Sehol nem fogja megszólalni. Valamit megértettem, helyére kerül, és a többi dolog majd rá fog épülni. Először az Isten házán kezdődik meg az ítélet. Ez Dániel könyve 7. fejezete látomásban is bemutatja. Dániel könyve 7. fejezete nagyon fontos fejezet. Egyébként a Rembrandtnak van egy részkarca róla, az egyik könyvemnek, éppen ennek a profétikus könyvnek a címoldalára ezt tettem. Rembrandt nagyon szépen bemutatja, hogy itt folyik a földi történelem, és mivel Dániel könyve 7. fejezete úgy mondja el a földi történelmet, hogy mi más a földi történelem, mint a hatalomért való ádázmarakodás. Ahol hatalmak, világhatalomért marakodó hatalmakat személyesít meg az oroszlán, a medve, a párduc és a fenevad. És egymás után jönnek, háborgó tengerből kijön az oroszlán, aztán a medve, a párduc, a fenevad, így évezredeken keresztül úgy viszi a tekintetet végig a profécia, hogy majd lesz új babiloni birodalom, perzsa, görög, római, középkor, a mai kor Rómája, egyház és állam összefonódása. Tehát végig vezet így ilyen 2600 éves történelmen 5 mondatban. Ez a Biblia. Ember nem tudja megcsinálni. De Isten tudott adni ilyen látomást, hogy végigvezet az emberi történelmen, és Rembrandt nagyon szépen ábrázolta, mert a felső részén, a látomásnak a felső részén pedig egy mennyei jelenet tárul fel, hogy amikor az oroszlán medve párduc után a fenevad és a fenevad uralkodása végső idejéhez érkezik a profécia, akkor egy mennyei jelenet is föltárul, hogy még folyik az emberi történelem, de a mennyben már elkezdődik az ítélet. Még a fenevad idejét éljük, még itt marakodnak a földi hatalomért, ahol a dög ott vannak a keselyük, mondja majd később Jézus, mindenki marakodik a pénzért, a hatalomért, a világhatalom, az érvényesülés, az élvezete, félelmetes bemutatása a mai világhelyzetnek is. Még folyik ez a gyászos és méltatlan emberi történelem, de fönn már jön egy emberfia, az emberfia kifejezést itt használja először a Biblia Dániel 7. fejezetében, az emberfia megy az örökkévaló Isten elé, mennyei lények ülnek le, és könyvek nyittatnak meg. Az ítéletnek az egyik jelképe a Bibliában mindig a könyvek megnyitása, mert hát ugye a bírósági ítéleteken is kinyitják szépen a dossziékat, és föltárul mindenkiről minden visel dolog. Tehát folyik az emberi történelem, de már elkezdődik az ítélet a mennybe. Tehát ez nem csak az 1 Péter 4.17 mondja, hogy először az Isten házán kezdődik az ítélet, Dániel könyve 7. fejezete is mondja. De csak 3 példát akarok említeni, nem akarom súlyosbítani az előadást. Jézus is beszélt az egyik példázatában arról, hogy mielőtt elkezdődne a mennyegzői vacsora, mondja ő a példázattal, királyi mennyegző példázatában, ugye ez Máté evangélium a 20. fejezetében van, mielőtt elkezdődne a mennyegzői vacsora, amit ad a király a fiának, a király bemegy a vacsora előtt megnézni, hogy a menyegzői asztal körül, akik leültek, azokkal minden rendben van-e. Mert ugye nem akartak eljönni a meghívottak, sőt bántalmazták a szolgákat, akkor a király újra kiküldte őket, hogy hívjatok másokat. Hát ha nem akarnak a meghívottak jönni, értsd ezen mondjuk a választott, akkori választott nép, tehát a zsidó nép, ha nem akar, akkor hívok a pogányok közül. Na de a mennyegzői asztal köré illik leülni piszkos, sáros ruhában. Amikor, ha a legváratlanabbul is hívott valakit az Úr, a fehér ruhát mindenkinek felajánlotta, mint mennyegző zílő öltözéket. És bemegy a király megnézni az embereket, és látott egy ember, aki piszkos ruhába, mégis ott ül, és várja a mennyegző kezdetét. És akkor megszólítja a király, hogy hát barátom, mindenkin mennyegzői ruha van. Neked is felajánlották a mennyegzői ruhát, te még nem fogadtad el? Mert ő úgy gondolta, hogy neki akkor is joga van belépni a mennyegzőre, ha koszos a ruhája. A ruha jelkép a Bibliában, mindig a jellem jelképe, a tiszta ruha a tiszta jellem jelképe, koszos ruha az önző jellem jelképe, Hát ezt Jézus miért mondta ezt a példázatot? Mert mindig vannak olyan emberek, ma is nagy számmal, keresztények között a legnagyobb számmal, akik úgy gondolják, hogy én ott leszek majd, hát egy kicsit hiú vagyok mondjuk, egy kicsit hazudozom, egy kicsit lopok is, de hát nem milliárdokat. Hát azért valami kiskapun majd ott leszek fönn az örök életben. Jézus ennek elejét akarta venni, és azt mondta, nem, mielőtt elkezdődne az örök élet, Isten megnézi, hogy ki méltó arra, hogy leüljön az asztal köré, és aki az életben a szabadságát nem arra használta fel, hogy jót tegyen és jó legyen, az üljön le az asztalhoz, és majd a mennyegzőn elkezdje majd a második gonosz világ történelmet. Abból elég ez az egy is. Azt mondja ennek az embernek, hogy barátom, hogy gondoltad? És az nem is próbál vele vitatkozni, mert tudja, hogy nincs igaza. És akkor azt mondja, hogy vigyétek ki ezt a méltatlan embert, vessétek ki a külső sötétségre, ott lesz sírás és fogak vacogása. Három biblia verset idéztem. 1 Péter 4.17, Dániel 7, Máté 20. Egymástól távol, de mégis mindegyik arról beszél, hogy mielőtt Isten lezárna az emberi történelmet, más szóval, mielőtt Jézus eljönne, azelőtt már az ítélet el kell, hogy kezdődjék a mennyben. És ez az első ítélet, csak az igazak fölötti ítélet, így nevezzük, hogy a mennyei vizsgálati ítélet, amely csak az igazak fölött zajlik. És ez azért logikus, és a Bibliában mondom, rend van, mert ha Isten nem ítélné vissza az élet jogát ezeknek az embereknek az ítélet első szakaszában, akkor ha Jézus eljön, honnan lenne joga ezeket feltámasztani? Önök szerint van olyan bíróság, aki bírósági ítélet nélkül szabadlábra helyez embereket? Hát ahon akkor katasztrofális lenne. Hát le kell folytatódni a pernek, és ha bebizonyosodik, hogy az ember tényleg vétlen és igaz, megszületik a nem jogerős, utána jogerős ítélet, és utána szépen elbocsátják azt az embert. Hát ugyanígy van Isten világrendjében is, hogy Jézus Krisztus csak azokat támaszthatja fel az örök életre, akiknek az életében meghozta a felmentő ítéletet. Ez pedig a második eljövetel előtti időszak. Fogok majd foglalkozni vele, de már most előre bocsátom, hogy ennek az időpontját is megmondja a Szentírás. Jézus második eljövetelének soha nem mondja meg az időpontját. Azt a napot és azt az órát nem tudjuk. De hogy halad az emberi történelmünk a vég felé, a végidőpontját nem tudjuk, de a végidőpontját közvetlenül megelőző, közvetlenül idézőjelbe téve, mert már most visszatekintve ez csak nem 170 év. Az ítélet kezdetét, hogy mikor kezdődik az a mennyben az igazak fölött ítélet, ami előre halad, és a meghaltak után az élők fölé jut, erről külön előadásban fogok majd beszélni, akkor ez beletorkolik Jézus második eljövetelébe. Amikor Jézus másodszor eljön, akkor feltámaszthatja azokat, akiknek az életében meghozta a felmentő ítéletet. Tehát az igazak feltámadásával lesz egyenlő Jézus második eljövetele. Ezért nem győzöm hangsúlyozni, és Babits Mihály és József Attila utámos Vörös Martit idézem, hogy Vörös Marti bizonyos értelemben az egész világköltészet legnagyobb sorát írta le, amikor azt mondta, lesz még egyszer ünnep a világon. Tetszen tudni, mi lesz az ünnep? Az lesz az ünnep, hogy csak igazságra törekvő és szeretetre vágyakozó emberek fognak élve maradni. Ők visszakapják az életet, örök életre kapják vissza az életet. Ez egy ünnep. Egy új emberiség fog elindulni azon a pályán, amelyen nem lesz soha már a rossznak a kipróbálása. Ezek az emberek nem fognak az örök életben a rosszal próbálkozni, mert itt annyit szenvedtek a rosszal, meggyűlölték a rosszat, nem a rossz elkövetőjét, a rosszat, nem a bűnöst, a bűnt, hogy ezeknek az embereknek vérükké vált az, hogy ők szeretnének élni, és úgy élni, ami méltó az embernek megteremtett teremtményhez. Ez nagy ünnep lesz. Jézus második eljövetele az igazak feltámadása, az élő igazak elváltozása, egy új emberiség születése. Az első emberiséget Isten két emberből teremtette, Ádámból és Évából. De ez az emberiség, amelynek soraiban mi most vagyunk, teljesen méltatlanná vált az életre. Ez az emberiség úgy pusztítja itt a földet, a levegőt, a vizeket, a növényzetet, a szerencsétlen állatokat, és leginkább a szerencsétlen másik embert, hogy ennek az emberiségnek egyszer hála a jó Istennek vége kell, hogy legyen. Mert Isten ugyan hosszú tűrő, de vég nélkül nem tűrhet. Hát vég nélkül tűri azt, hogy itt az emberek aprítják egymást. Ezt most vég nélkül tűri, hát milyen Isten lenne az, aki ezt vég nélkül tűri? Isten méltányos időt ad minden embernek, méltányosan hosszú évezredes időt adott az emberiségnek, de Isten előre bejelenti, hogy egyszer ennek vége lesz. Nem hirtelenül egyik pillanatra lesz végre, folyamatszerűen lesz végbe. Vége. Jézus elkezdi az ítéletet a mennyben, ez az ítélet halad előre, ezzel párhuzamosan a földi események is felgyorsulnak, és amikor Jézus eljön, másodszor eljön, ez egyenlő lesz a meghalt igazak feltámadásával, az élő igazak elváltozásával, tehát egy új emberiség fog egymásra találni. Feltámad Mózes, Pál apostol, Luther Márton, ki tudja még, ki fog feltámadni, ez az Isten dolg, ezt nem... Csak úgy mondtam jelzésképp néhány nevet, a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében Pál apostol felsorol néhány embert, aki üdvözülni fog, hogy Ábrahám, hogy Dávid, hogy Gedeon, hogy ez is. Hát ott vannak nevek is. A Biblia egyébként ezt nem mondja meg előre, például, hogy ki fog elkárhozni, ki nem kap életet, azt is olyan szűkszavúan tárgyalja a Biblia, mondjuk Júdásra azt mondja Jézus, hogy jobb lett volna, ha meg sem született volna. Ez egy súlyos kijelentés. De a Biblia azt mondja, hogy majd sok elsőkből lesznek utolsók, sok utolsókból elsők. Az ítélet az sokszor meglepetésszerű lesz, mert mi csak a felületet látjuk az életben. Isten a tettek mögé a szándékokat is látja, és ő méltányosan fog megítélni. Tehát az ítéletnek a kezdő időpontját is kinyilatkoztatja a Szentírás, tehát nem Jézus második eljöveteit, de az előtte való ítélet kezdő időpontját, ez Dániel könyve 8. fejezet 14. verse. Dániel 8.14. Következő előadáson majd mindenki kap erről diagramot, mindenkit bíztatok Dániel könyve és jelenések könyvének az elolvasására. Bíztatok arra, hogy gondoljuk végig át ezeket a kérdéseket, mert sajnos ezekről a kérdésekről nem esik szó, pedig a legközvetlenülből, legelevenebbül érintenek bennünket. De folytatom tovább, és befejezésül. A Biblia beszél arról, hogy az ítélet első szakasza, tehát az igazak fölötti ítélet után következik az ítélet második szakasza. Az ítélet második szakasza a nem igazak fölötti ítélet. Más néven a kárhozottak fölötti ítélet, megint más néven az ezer éves ítélet. Erről Jelenések könyve 20. fejezetében olvashatunk. Jelenések könyve 20. fejezete mondja el, hogy miért is szükséges Isten számára, aki egyik pillanatról a másikra mindenkit meg tudna ítélni, miért is szükséges Istennek, miért is nyilatkoztatta ki az Isten, hogy ezer éves ítélet. Erről teljes részletességgel fogok beszélni majd a következő előadáson, hiszen a sorozatunk ezzel folytatódik, hogy ítélet élők és holtak fölött, és a befejező előadás pedig, hogy mi alapján ítélhető meg egy cselekedet és egy egész emberi élet, tehát ezzel is fogunk foglalkozni, az ítélet mértékével. Tehát mondom, ez egy olyan hatalmas dolog, erről nem három előadást lehetne, 13-at, 33-at is tartani, megpróbálom azért a leglényegesebb dolgokat, és persze számítva arra, hogy a kedves hallgatók ezt el fogják olvasni a Bibliából, és a tulajdon szemüknek fognak hinni. Tehát ezt is kijelenti a Biblia, hogy Istennél a folyamat az igazak fölötti ítélet után folytatódik a nem igazak fölötti ítélettel. És ahogy az első ítélet, az igazak fölötti ítélet miben ért véget, a feltámadásban ért, az igazak feltámadásában és az élő igazak elváltoztatásában, és szintén ítélet alapján változnak el, erről is szólok majd 5 hét múlva. Az ítélet második szakasza is egy eseménybe fog beletorkolni, és ez pedig a második feltámadás. Lesz első feltámadás, az igazak megítélése utáni első feltámadás, amelyről azt mondja a Jelenések 20. fejezet, hogy boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, mert annak nem árt a második halál. Tudnék, a második feltámadás az csak egy nagyon rövid életű feltámadás lesz, azt nagyon gyorsan követi a második halál. Nem hoztam fel a füzetet, de ha valakit érdekel, elhoztam természetesen, eddig 19 ilyen füzetet írtam, itt van a listája azoknak a bibliai témáknak, amelyeket kértek tőlem a hallgatók, hogy erről mondjuk az álomról, istentiszteletről, halálról, lelki szegénységről. Tehát amit mondanak nekem, már elő van készítve a többi 3-4 is, amit még néhány hónap alatt szeretnénk megírni. A legutolsó mondan az egyházról szól, de írtam egy ilyen kis füzetet a halálról. Mit mond a Biblia az első halálról, és mit mond a második halálról? Ezek bibliai fogalmak. Az első halál a mindannyiunk élete végi lezárása az életutunknak, ez az első halál. De az első halál egy felfüggesztett ítélet. Az első halálból lesz feltámadás. Lesz igazak feltámadása, de sajnos lesz kárhozottak föltámadása, annak tudomásul vételére, hogy ez a második feltámadás, ez beletorkolik a második halálba. A második halál az életjogának végleges visszavétele. Az első feltámadásból, hogy úgy mondja, még az ember örök életre juthat, a második feltámadásból már nincs élet. Az a tudomásul vétele annak, hogy a szabadságomat rosszul használtam, folyamatosan rosszul használtam, nem jót tettem, hanem rosszat tettem, nem szeretni kívántam a másik embert, hanem csak kihasználni, nem adtam az embereknek, hanem állandó elvárásokkal csak kapni akartam, és ezáltal méltatlan vagyok az életre, mert az életnek a lényege nem az, hogy mit kapunk, hanem az élet lényege az, hogy mit adunk. Jobb adni, mint kapni. Apostolok cselekedetei 20. fejezete. Tehát a Biblia erről is beszél, hogy mi az első feltámadás, mi a második feltámadás, mi az első halál, mi a második halál, mi az első ítélet, mi a második ítélet. Kedves hallgatók, az a gyanúm, hogy erről a keresztények között is nagyon fogyatékos ismeretek vannak, és hogyha ezek az ismeretek fogyatékosak, akkor fogyatékos az Isten hit is. Mert ha valamit az Istenről nem vagyunk hajlandók tudomásul venni, ez körülbelül annyi, mintha magát az Istent se akarnánk tudomásul venni. Ez ugyanolyan, mintha egy gyerek azt mondja, hogy van apám és anyám, de amit mond, azt nem vagyok hajlandó tudomásul venni. Tehát ezzel azt mondja, hogy jobb lenne, ha nem lenne. Az emberiség ezt a méltatlan játékot űzi az Istennel. Isten hosszú tűrő, látja, hogy az emberek iszonyatosan meg vannak kötözve, az emberek fogjai a saját rossz természetüknek, Isten minden munkája arra irányul, hogy az embert kiszabadítani a fogságból, ezért küldött szabadítót, megváltót, messiást, ezért mondta Jézus Krisztus, hogy akit a fiú megszabadít, valósággal szabadok lesztek, ezért aki azonosul Jézus Krisztussal, és Jézus Krisztus követi, annak nincs mit félnie se haláltól, se második haláltól, mert Jézus a bűneiből is meg tudja szabadítani, a félelmeiből is ki tudja oldani, és Jézus Krisztus megígérte azt, hogy örök életet ad azoknak, akik valóban összhangba kerülnek az élet törvényeivel. Önök közül ez az utolsó igehely, amit ma idéznék, mindannyian talán ismerik a Bibliának a leghíresebb igehelyét. Melyik a Biblia leghíresebb igehelye? Ez a János 3.16. Úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta érte. Tehát nem sajnálta azt, mert Isten látta azt, hogy ez az ő halálába, ez Jézus halálába kerül a szabadítás. az embert máshogy nem lehet felébreszteni, csak azzal, hogyha egy ártatlan aláveti magát a legborzalmasabb dolgoknak, mert akkor látjuk, hogy milyen szörnyetegek vagyunk, ha látjuk azt, hogy Jézussal mit tett ez az emberiség. Akkor látjuk, hogy az emberiség erre képes, hogy megöli a tulajdon teremtőjét. Tehát mindannyian apagyilkosok vagyunk. Kivétel nélkül. Jézus, ha ma jönne el, ma ugyanezt tennék vele. Ezt mondja a Jelenések könyve 13. fejezetében szó szerint a Biblia, hogy a bárány megöletett a világ alapításától fogva. Mióta bűn van, azóta Jézus bármikor eljöhetett volna, nem jött el minden évszázadban, egyszer jött el. Akkor kiadósan végeztek vele. De bármikor eljött volna, ugyanilyen kiadósan eltették volna láb alól, mert az önzés és a gonoszság nem szenvedi a jót. Nem szenvedi el a jót. Ezt meg kell ölnie. Ha Jézus ennek nem vetette volna alá magát, akkor nem látnánk, hogy milyen szörnyűséges helyzetbe jutottunk, hogy milyen szörnyűséges lények lettünk. Ha Jézus mondjuk csodával, határos módon kivágta volna magát az elítélő kezéből, és visszament volna a mennybe, és nem vállalta volna a halált, akkor azt mondanánk, hogy alapjában véve milyen jó emberek vagyunk. Igaz, hogy ütjük-vágjuk egymást reggeltől estig, igaz, hogy az emberi történelem tele van háborúkkal, de hát az tulajdonképpen ez az élet, ezt így kell elviselni, de így, hogy ott magasodik a történelmünk 2000 évvel ezelőtti pontján a Golgotai kereszt, nem mondhatjuk azt, hogy jók vagyunk, szörnyetegek vagyunk. Gyalázatos helyzetbe jutott lények vagyunk. De Isten a hitványokért jött el, vagyis azokért, akik beismerik a hitványságukat. Isten nem az egészségesekért jött, a betegekért jött, azok, akik elismerik azt, hogy milyen gyalázatos helyzetben vagyok, segíts Istenem. Akik ezt elismerik, Isten megsegíti őket. Ennyiből áll az egész élet. Legminőségibb mondata ez, amit Jézus egy példázatban így fejezett ki, hogy azt mondja a farizeus és vámszedő imájában a vámszedő: Uram, légy irgalmas nékem bűnösnek. Aki ezt ki tudja mondani, ezt a mondatot, hogy én elveszett lény vagyok, szörnyű, hogy én miket csinálok, sokszor az akaratommal ellentétesen is csinálom, nem rosszat akarok én, de még a jót akarásnak is ez a rossz nyögés a vége. Hát miféle helyzetbe jutottam én, mint ember? Hát ezt ismerhetjük fel Jézus áldozatában, Jézus keresztre feszítésében, hogy milyen helyzetbe jutottunk. És ezért mondja, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy Isten, hogy fölébresszen bennünket, oda kellett adnia, ki kellett szolgáltatnia Jézus, hogy elküldi ebbe a világba, mit csinál vele az emberiség? Hát nem megsimogatta, megölte. Hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök életre jusson. Tehát két választási lehetőségünk van, vagy az elveszés, vagy az örök életre való eljutás. Nincs harmadik lehetőség. Vagy az első ítéletben kerül sorra a megítélésünk, és annak a vége felmentő ítélet, és az első ítélet után az első feltámadás az örök életre való feltámadás, vagy ha a második ítéletben kerül sorra a megítélésünk, annak a vége csak a végleges elveszés lehet. Erről a Biblia százszor és ezerszer példázatokkal, kijelentésekkel, látomásokkal, hát tulajdonképpen az egész Biblia, mivel erkölcsi könyv, hát erről szól. Ezt nem észrevenni, és nem tudni ma ezekről a dolgokról, ez annyit jelent, hogy lassanként a muzulmánok jobban keresztények lesznek, mint maguk a keresztények. Ide jutottunk. A kereszténység, a történelmi kereszténység, a hatalmi kereszténység lepusztította a kereszténységet, de egy kereszténység mindig létezett, ez a bibliai kereszténység. A Bibliában tisztán és világosan állnak előttünk a dolgok, és a Biblia a legkényesebb kérdésről, a megítélés a legkényesebb kérdés. A megítélés az, hogy tessenek elgondolni, egy egész életnek a mérlegre tevése. Szinte fantasztikus és felfoghatatlan, hogy most hogy lesz ez? Hát hogy? Most csak két lehetősége van, nincs harmadik, negyedik, ötödik, csak két lehetőség. Vagy örök életre jutok, vagy véglegesen távoznom kell az életből. Hát ha az emberek ezt tudnák, talán más komolysággal élnék az életet. Tehát ezt mondja ki a János 3.16, nem? Úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök életre jusson. Nem tudom, hogy sikerült-e felkeltenem egy kicsit az érdeklődést ezek iránt, a témák iránt, ismétlem, csak két előadásban tudjuk ezt elmélyíteni, de ha a bibliacentrum.hu honlapra föltetszenek menni, akkor a megítélésnek szinte és az ítéletnek minden részéről beszélünk. Ha a 25 részes vagy 44 részes jelenések könyve sorozatot teszen kikeresni, ami ingyenesen letölthető az internetről, és amelyeket hát már idestova 22 éve tartottam az elsőt, már a másodikat is legalább 8-9 éve. Ezekről a kérdésekről nagyon részletesen beszélhettünk, egyszerűen azért, mert maga a Biblia beszél erről részletesen. A bibliai Istene azt szeretné, hogyha mindannyian élnénk és az örök életre eljutnánk. Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön. Isten ezt akarja, hogy minden egyes ember összhangba kerüljön az élet törvényeivel, hogy amikor lesz majd egyszer ünnep a világon, akkor minden egyes ember az örök életre feltámadandó között lássa meg újra a napvilágot. De a Biblia azt is közli, hogy mivel nagyon sok ember rosszra használja ki a szabadságát, nagyon sokan lesznek azok, akikért az Isten hiába fáradozott, hiába küzdött. Ennek a kérdéskörnek a tanulmányozása arról kell, hogy mindannyiunkat meggyőzzön, hogyha az Isten akarja azt, hogy én üdvözüljek, akkor az üdvösségről az emberek közül csak egy valaki késhet le, aki ezt nem akarja. Így mondta Jézus Máté 23. fejezet 37. verse szerint: Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartam a te üdvösségedet, de te nem akart. Isten semmit nem tesz a mi akaratunkkal szemben. Isten meg akarja nyerni az akaratunkat, hogy a két akarat összefonódjék, hogy amit ő akar, azt mi meggyőződésből akarjuk. Senkire semmit nem akar rákényszeríteni az Isten, és ha valakinek a háta lútbőrzik attól a gondolattól, hogy emberek lesznek, akik végleg elvesznek, vagy akik nem lesznek az örök életre jutandó között, csak egy mondatot szoktam ezeknek az embereknek mondani: tessék tudomásul venni, hogy Isten a jót sem erőlteti rá senkire. Ha valaki nem akar élni, Isten fájdalommal, de tudomásul veszi, hogy ki akar szállni a létezésből. El kell, hogy fogadja. Isten nem erőlteti rá az életet senkire sem. Az életet mi választhatjuk. Azt az életet, amit tőle megismertünk, ha azt értékesnek tartjuk, mi választhatjuk. Ha nem választjuk az életet, akkor erőltesse ránk az Isten. Hát akkor az örök életben újra kezdődik majd ez a gyalázat, amit a földi történelemben zajlik. De Náhum könyve első fejezete azt mondja a 8. és 9. versben, hogy nem lesz kétszer veszedelem. Tehát nem lesz olyan dolog, hogy egy újabb emberi történelemben újra útjára indul a rossz. Nem fog útjára indulni. Nem lesz kétszer veszedelem. Még erre is gondol a Biblia. És Náhum könyve például ezért is fontos, mert mindjárt az első fejezetében ez szóba ejti. Ha valaki Jézus tanításait a maguk teljes összetettségében akarja tanulmányozni, egy szegedi kiadó megkért, hogy úgy csoportosítsam Jézus tanításait, hogy tényleg a teremtéstől az újjáteremtésig mindenféle eszmei síkon lássák az emberek, hogy Jézus mit tanított a teremtésről, bűn eredetéről, megváltásról, boldogságról, szeretetről, munkáról, hivatásról, örök életről, stb. A kiadó Én vagyok a világ világossága címmel adta ki Jézus mondásainak ezt a rövidített gyűjteményét. Most egyébként a negyedik ilyen, hát füves könyveknek nevezik ezeket, a Márai füves könyve nyomán. A negyedik kötet, ami most karácsonyra fog megjelenni, ez Csönd és közelség címmel Pirinszky Jánosnak a füves könyve lesz. Eddig Arany János és Babits Mihály füves könyvét jelentethettem meg. Tehát természetesen a legértékesebbnek ezt a gyűjteményt tartom, hogy Jézus mondásai összegyűjtve és csoportosítva az élet nagy kérdéseiről. Kedves hallgatók, a mai témánkba ennyi fért bele, hogy a magyar nép és a paraszti világ ezt hogyan látta az évszázadok során. Figyelmükbe ajánlom a Lammel nagy parasztbibliáját, hogy hova torzult a biblikus ismeret Magyarországon, ezt másodszor adták ki. ez 1200 forintba kerül. Figyelmébe ajánlom, akik gyermekeket, unokákat nevelnek, a szeretet üzenet, amit minden napra hoz csodálatos kis történeteket egy bibliai igével és tanári magyarázattal, ez 2500 forintba kerül, és a többi könyvet és a CD-t is, amit itt meg lehet nézni. Tartunk egy kis szünetet, és ha valakinek kérdése van, egy 10 perc szünet után föl lehet tenni bármilyen kérdést. Megköszönve a figyelmüket, tehát még egyszer október 31 az ítélet élők és holtak felett, bele fogunk még mélyebben nézni az ítélet kérdéskörébe, lefolyásába, alapelveibe, mércéjébe. Mára azonban legyen elég ennyi. Köszönöm szépen!